امور törvényel csak
kifizetése, hogy a telefonok azok egyre keskenyebbek és egyre okosabbak, az emberek egyre kövérebbek és egyre butábbak.
Hát igen.
Mondjuk nem gondoltuk volna azért, hogy egy ilyen kis darabkával azért filmeket fogunk nézni, meg egyéb dolgokat, szóval azért elég érdekes fejlemény azért a világban. Kár lenne most elrontani ezzel, hogy nem tudjuk a vírus kellőképpen jól kezelni.
Lassan elkezdhetnénk az előadást, Iván, nem?
Hát, ha gondoljuk, akkor szeretettel üdvözlök mindenkit a Ütközés és Informatikai Tudományos Egyesület Kábel TV Vételtechnika szakosztályai, valamint média klubjának a rendezvényén. Itt, és aki később nézi vissza, azokat is szeretettel üdvözlöm. A mai előadásunk Bódi Antalnak, a Közlekedéstudományi Intézet tanúsítási igazgatóságának tanúsítási irodavezetője és PhD hallgatója az Óbudai Egyetem biztonságtudományi doktori iskolájának, és előadásának a címe az a Közlekedés digitalizációja, a kihívásai, a közös európai mobilitási adatért és az ITS ökoszisztéma szerepe és tanúsíthatósága. Ezeket nyilván túlni elmondja, hogy ezek a fogalmak mit jelentenek. Aki nem most nézi, később ezen a címen a YouTube-on visszanézhető az előadás, bármikor, bárhányszor. Tóninak nem ez az első ilyen jellegű előadása, három nagyon érdekes előadást tartott. Az egyik volt a közlekedés digitalizációja, ott alul látható, hogy hol található meg a HCE honlapján, a másik a digitalizáció és a közlekedés, és a harmadik az ITS ökoszisztéma kialakítása, és speciális IT biztonság kihívás a közlekedésbe. Tehát ha valakit a téma érdekel, az Bódi Tóni régi előadásait itt vissza tudja nézni. Hát, ha már történelemnél tartunk, akkor legyen egy kis további történelem, és szeretném megmutatni a 2020-as előadásainkat, amelyek ezen a két HTL címen megtalálható, vagy a Kábel Televíziós szakosztály, vagy a Vételtechnikai szakosztály címén. Nagyon röviden végigmennék, ha valószínűleg kedve van és megnézni őket, azokhoz a címeken megtalálja, volt Darabos Zsolinak internetes csalások elkövető módszerek áldozatok, Tóth András, Seny Tamás, a Földtörzsi Digitális Televíziós Jövőbeni Lehetőségei, Gerhátné Dr. Udvari Eszter optikai megoldások a jövő mobil hálózatával, Balla Évának volt digitális rádiózás a világba is itthon, Pintér Robertnek elvetik a gépek a munkáinkat, Szűcs Gábornak a mesterséges intelligenciáról, Gáspár Csabának a Data Science-ről, az adattudományról, Dr. Darabos Zoltánnak és Horváth Imrének az internet kapcsolatok szervizelése, sebesség fokozása, egy nagyon érdekes konzultációs előadás, Imre Gábornak a Kamera még nálunk is többet lát, és Ácsi Zsordnak a DVB-T2 átállás tapasztalatai és kihívásai. És ezen rövid történeti áttekintés után szeretném átadni a szót Tóninak, és kilépek a megosztásból, hogy neked is legyen lehetőséged.
Köszönöm szépen, akkor megpróbálok belépni.
És hogy találsz valahol egy olyat, hogy...
Ha minden jól megy, akkor el fog indulni hamarosan.
És ha nyomsz egy F5-öt, akkor mindjárt...
Akkor már itt is vagyunk. Ha minden jól megy, akkor ez látszik.
Tökéletesen.
Köszönöm szépen. Iván már bemutatott, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, ismét szerintem szót kapok, és elmondhatom a folyamányokat, amelyivel most éppen foglalkozunk, és amilyen irányba elment ez a történet. A Iván által felsorolt előadások közül csak egyet tettem én be a fóliák közé. Ez volt 2019. május 16-án, és valami oknál fogva ez sok embernek az érdeklődését megfogta. Ez közel 2850-en nézték meg ezt az előadást. Igazából amikről itt beszéltem, azokról most nem nagyon fogok. Amiről most szeretnék beszélni, az szűkítettem a követeket kicsit, és más aspektétől próbálom meg az egészet megfogni. A közlekedés digitalizációjához kapcsolódó információbiztonsági kihívásokról fogok beszélni. Hát maga az intelligens közlekedés rendszer kialakítása is önmagában egy komoly kihívást jelent. Feltételezve az, hogy a közlekedés digitalizáció bekövetkezik, azzal egy tulajdonképpen egy eddig nem tapasztalt közlekedési adattér fog létrejönni, tehát ennek a létrehozásáról beszélünk. Mivel ennek az adattérnek a létrehozásához informatikai eszközöket kell, hogy felhasználjunk, és ezek az informatikai rendszerek hálózatba kötötten működnek, ezért egy úgynevezett kiberfizikai kitettségnek lesz az egész kitéve, tehát a hálózati támadási lehetőségeket, ezeket a rendszereket is fogják érinteni, tehát ezt megfelelőképpen kezelnünk kell. Erről próbálok majd mondani dolgokat, hogy hogyan lehetne ezt igazából kezelni. Amiről nem sok mindent tudok mondani igazából, hogy hogyan lehetne ennek a jogi megfelelőségét biztosítani. Én azt hiszem, hogy amikről én tudok beszélni, azok eltörtülnek ahhoz képest, amilyen a jogi kihívást jelent ennek az új szemlélet közlekedési rendszereknek a létrejötte. Tehát ez egy nagyon-nagyon másképp kellene az egész közlekedést innentől kezdve jogilag kezelni. Érdekes felvetések vannak ezzel kapcsolatban, majd bele fogunk egy kicsit menni. A technológia, az hál' Istennek az nagyon-nagyon fejlődik, és nagyon sok olyan dolog fog kialakulni, vagy kialakulásban van, ami elő fogja segíteni ezeknek a dolgoknak a bekövetkeztetését. Hát elsősorban a 5G hálózat, aminek a kialakulása folyamatban van, és szóval következő nagy lépés lesz a infokommunikációban. A járművek részéről kiterjedt és nagyon előre haladott fejlesztések vannak a járművek és egyéb dolgok közötti kommunikációt, az V2X kommunikációban. Ez azt jelenti, hogy jármű-járművet képes kommunikálni, vagy lesz képes kommunikálni, jármű képes lesz kommunikálni a pályával, és mindenféle egyéb vezérlő rendszerekkel. Tehát igazából egy teljesen egy új megközelítéssel fogunk találkozni, ennek is nyilvánvalóan majd a jogi problémáival fogunk beszélni. És hát az egésznek a number one-ja a mesterséges intelligenciának a felhasználása, mert nagyon-nagyon sok adattal fogunk találkozni, nagyon sok adat fog képződni, és ezeknek az adatoknak a mennyiségét már nem fogjuk tudni emberi képességeinkkel feldolgozni, a mesterséges intelligenciát kell segítségül hívni. A Európai Unióban megfogalmazásra került 2020-ban az Európai Adatstratégia. Ez azt jelenti, hogy az a fejlődés, ami a digitalizációba be fog következni, ennek a középpontjában az adatok állnak. Tehát a legnagyobb érték az adatoknak a előállítása, megőrzése, felhasználása és így tovább. Ezek nagyon-nagyon sok új előnyt jelent majd számunkra, új innováció fognak megjelenni. Elég, hogyha a személyre szabad olvasásra gondolunk, távoperálásra, teljesen újfajta mobilitási lehetőségek fognak belépni az életünkbe. És hát igazából az adatvezérléssel lehetővé válik az, hogy sokkal energiahatékonyabban tudjuk a rendszereinket működtetni. Tehát ez a klímaváltozásnak a erősség csökkentésére, abból akadó káros következményeknek a csökkentési az európai zöld megállapodáshoz hozzájárulással is tulajdonképpen ez egy megoldást tart, egy segítséget ad az adatvezérlés, az adatokkal való hatékonyabb munka. Megszokhattuk már, eleinte eléggé szokatlan volt mindannyiunk számára, de egyre inkább az adatterekben, adatóceánban, adattavakban élünk, idézőjelben. Egyre több adatot termelünk, a körülöttünk levő rendszerek, eszközök, használati tárgyak, egyre több adatot tesznek elérhetővé, felhasználhatóvá. Ezek, hogy is mondom, a funkcionalitás szempontjából nagyon jó dolgok, csak hát azért ezeknek van hátulütője. Tehát azért nagyon jó lenne, hogyha a fürdővízzel nem öntenénk ki a gyereket is. Tehát, hogyha az európai értékeink, illetve az alatt személyiségi jogaink nem csorbulnának azzal, hogy nagyon sok adatot hagyunk magunkról gyűjteni, vagy lehetővé tesszük ezeknek a gyűjtését. Ezért az emberekben van egyfajta averzió, egy kicsit tartunk ettől a világtól, mert nem tudjuk igazából, hogy az adataink kinek hogyan kerül a kezébe, milyen garanciák vannak arra, hogy a GDPR, például a GDPR elvárásokat a érvényesüljenek. A bizalomnak az alapja az, hogy ezek a rendszerek kellően jól legyenek összerakva, és kellő kontrollokkal legyenek felvértezve. A közlekedés ebből a szempontból, a adatterek szempontjából egy kicsit betett szerepet fog játszani. Ezt hivatjuk igazából a mobilitási adattérnek, ami a közlekedés köré szerveződik, és tulajdonképpen ebben minden, ami közlekedik, vagy ami közlekedéshez kapcsolódik, ebben mindent bele tudunk érteni. Ezek a adatoknak a felhasználhatósága, hozzáférhetősége, ki hogyan fér hozzá, mikor lehet, kivel lehet megosztani, milyen jogosultságok kellnek. Ezeknek a kezelése nagyon-nagyon komoly feladat jelent mindannyiunk számára, hogy ezt jól alkossuk meg. Nem kell már messzire menni, de egy mai használatos középkategóriás járműben is rengeteg adat keletkezik. Ezt azt mondják, hogy 25 gigabájtnyi adatot generálnak a mostani járművek. És ez nagyon messzi van attól, amikor már az önvezető járművek fognak tudni közlekedni, ott már terabájtnyi adatokkal fogunk találkozni. Tehát ez a hatalmas mennyiség adatoknak a feldolgozása és kezelése, az nagyon-nagyon komoly felkészültséget igényel, és nagyon komoly kockázatot is jelent egyben, de nyilvánvaló előnyei lesznek, mert ezzel sokkal hatékonyabbá lehet tenni magát a közlekedést. Nagyon érdekes a viszonyulásunk az adatokhoz. Azért érdekes az a viszonyulásunk, mert közben itt próbálok. Nem, jól hallottuk, amit mondok egyébként, a nézést, hogy visszahat.
Igen, jól halljuk.
Na, kicsit úgy értem, hogy vákumba kerültem. Hallottuk, amit mondok, Iván?
Igen.
Bocsánat, csak egy jegyet szerettem volna, hogy...
Jó.
Nem vesztettem el a hallgatóságot.
Nem, nincs a hallgatóság. Jó. És figyel.
Jó, köszönöm szépen. Ami nagyon érdekes dolog, hogy a közlekedés az egy közösségi játék igazából, mindannyian közlekedünk, együtt közlekedünk, és a különböző cégek vannak, különböző érdekeltségek vannak, tehát itt azért ebben látszik, hogy az adatoknak a megosztása hogyan lehet jól összeegyeztetni azzal a versenyszabályokkal, amelyek egyébként a gazdasági életben velünk van. Tehát ez egy nagyon komoly feltételezés. A másik, amit már régóta megvan, hogy bizonyos sorozathoz való hozzáférést, azt az EU az már egészen régen, már 2007 óta szabályozza. Itt azért teljesen új elemek fognak majd tudni megjelenni. Csak hát nyilvánvaló a részlet, a törvény a részletekben van, tehát minél több adatot fogunk tudni előállítani, annál nagyobb a kockázat annak, hogy itt valamilyen adatvédelmi sérülés keletkezzen, vagy valaki kihasználhassa ezeket a dolgokat. Tehát igazából itt a nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk minden lépésünknél azzal, amit létrehozunk, sőt nem csak a létrehozás pillanatában kell nagyon óvatosnak lennünk, hanem az egész életciklus alatt. Na, de erről fogok beszélni, hogy ennek nagyon-nagyon komoly kockázat tényezője van. A Európai Bizottság elvállalta, hogy az a stratégiában, hogy különböző intézkedéseket fog tenni a közlekedés javításának az érdekében. Ezért felül fogja vizsgálni a típusú jóvágyási jogszabályokat, és a GPR-műveket, mint adatforrás is be fog kerülni a GPR-műveknek a jóvágyási procedúrájába. Tehát tulajdonképpen a szabványosul az adatvédelmi szabályok, illetve ezeknek a betartása. A másik, amiről már korábban beszéltem az előző előadásomban, az ITS irányelvnek a megújítása, amivel nagyon-nagyon megérett a helyzet, ugye ez egy 2010-es jogszabályról van szó. Ez valószínűleg 2021-ben erre sor fog kerülni, és itt ebbe az új irányelvekben valószínűleg az egységesítés irányába sokkal jobban el fogunk tudni menni, mert az látszik, hogy az előző nagyon megengedő szabályozás révén nagyon heterogén megoldások születtek, és ezeknek az összekapcsolhatósága az nem igazán, maga az interoperabilitás nem igazán tud teljesülni. A légiközlekedésnek a közlekedés egészen digitalizálódik, azt látjuk. A légiközlekedésre vonatkozóan is megjelentek új elemek. Elsősorban a drónok vonatkozásában találkozhatunk ugye a napi sajtóban most ezzel a történettel, ami még valószínűleg sokat fog fejlődni. Itt is nagyokat léptünk már előre, és valószínűleg nagyon-nagyon sokat kell lépni. Olyan kiforrott területeken is egyébként, mint maga a kötött pályás vasúti közlekedés. Ott is nagyon sok új digitalizációs lehetőséggel találkozunk, sokszor tényleg szokatlan megoldásokkal. Ezt várhatóan 2022-re fog megalkotásra kerülni. És hát maga az áruszállításhoz kapcsolódó szabályozások, azok 2021-34-ére, illetve 2022-44-ben lesznek esedékesek. Ezeket igazából csak azért említettem, hogy lássuk, hogy a közlekedésre konkrétan vonatkozó szabályozás, európai szabályozáshoz képest a információs kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai rendelet, a Cyber Act, a kiberbiztonsági jogszabályban szintén szerepel a közlekedés, mint olyan terület, csak hát egyrészt a nyelvítettességgel. A legújabb közlekedésben lévő kihívások egyrészt nem szerepelnek, és hát maga a kiberbiztonsági jogszabályoknak az irányelv hatályba léptetése, az 2025. június 28-ára van datálva, ami ből azt következik, hogy itt igazából egy nagyon komoly ellentmondásra fogunk találkozni, hogy az a törekvés, hogy az informatikai rendszerek, amelyek szintén az egész életünket meghatározzák, azoknak a tanúsíthatósága rendbe jöjjön, az sokkal később lesz, mint előtte, mondjuk úgy, hogy újra fogjuk szabályozni a közlekedéshez közvetlenül kapcsolódó jogszabályokat. Tehát itt valószínűleg egy jogi harmonizációra lesz majd szükség. A karácsony előtt jött ki az EU kiberbiztonsági stratégiája, annak a digitális építőhez a megfogalmazása, ami összeszedte igazából ezeket az összes fenyegetettséget, amikkel most tulajdonképpen szembenézünk. Tehát egyrészt a közlekedésbe, energiaügybe, egészségügybe is, itt tovább nagyon-nagyon sok területen olyan komplex informatikai rendszereket, illetve hálózati rendszereket használunk, amely rendszereknek a sérülése, elletetlenülése az nagyon, vagyis nagyon érzékenyen érintette mindannyiunkat. Tulajdonképpen az egész életünknek a kockázatává vált maga a hálózat, és hát elég, hogyha a pandémia helyzetre gondolunk, hogy az a fajta felfokozott használati igény, ami jelentkezett, tehát 400%-os hálózati forgalom növekedéssel járt az a home office, otthonról, távoktatás és így tovább dolgoknak a bejövetele, amelyek eddig szinte elképzelhetetlenek voltak, és hát az összes gyengesség, vagy nagyon sok gyengesség ezzel ki is jött, hát elég, hogyha az aktuális cyber hekkelési botrányokra gondolunk, amelyek én valószínűleg még lesznek is még. Tehát látszik, hogy ez az egész hálózat, ez így tulajdonképpen fenyegetést jelent számunkra, hogy túlságosan előre szaladtunk, és nem igazán gondoltunk arra, hogy a biztonság az legalább olyan fontos lenne, hogy ez fenntartható legyen. A kritikus infrastruktúrákat érintőleg is ugye nagyon komoly félelmeink vannak, hogyha azok az informatikai eszközök, amelyeket felhasználunk, ha azokban kártékony kódokat sikerül beépíteni, meg lehet őket támadni, és itt talán hát láttunk erre példát nem túl régen, ugye a norvég alumínium trösztöt doszolták le, támadták le és lehetetlenítették el zsarolóvírussal és itt tovább. Egész európai járműgyártást megérezte a Red Bull-tól fogva az autógyárakig, hogy nem működtek, de elég, hogyha az Egyesült Államokban végigsöprő kórházakra vonatkozó nagy támadási hullámot fejlődik, hogy a Nagy-Britanniában volt. Tehát rengeteg olyan nagy támadás jelei vannak, amelyek most azt mutatják meg igazából, most itt a konkrétumokról elvonatkoztatunk, azt mutatják meg, hogy azért valamit nem jól csinálunk. Tehát valamit másképp kellene csinálni. Ezért ezeket a dolgokat valószínűleg, hogy újra kell értékelni, és elsősorban nem arra kell törekedni, hogy minél olcsóbban csináljunk meg valamit, hanem igazából az, hogy minél biztonságosabban csináljunk meg valamit. Tehát ezek az online szolgáltatásoknál, illetve az informatikai rendszereknél már nem arra kellene csak törekedni, hogy jaj, de egy csillivőri és hatékony dolgot hozzunk létre, hanem arra, hogy az ott lévő adatokra tudjunk vigyázni, a jogosultságokra tudjunk vigyázni, és így tovább. Tehát ne lehessen visszaélni azzal, hogy én igénybe veszek egy szolgáltatást. A pénzügyi világ ezt már nagyon korán megismert egyébként, tehát talán mondhatjuk azt, hogy a legfelkészültebbek ők ebből a szempontból, és a leghatékonyabban, legtudatosabban ők készülnek az ilyen jellegű fenyegetettségekre. Ott nyilvánvaló voltak rá precedensek, amikor a banki rendszerek megtámadásával, és nem kellően, hogy is mondjam, kellően jól kezelve a támadást, nagyon-nagyon komoly veszteségeket szenvedtek el, és hát ebből ők tanultak. Tehát azért azt kell látnunk, hogy az a fajta szigorúság, ami a online bankolás, illetve a banki rendszereket érinti, a pénzvilágot érinti, az abból tanulni kell, és igazából minden máshol, vagy legalábbis majdnem mindenhol ebbe az irányba kell elvinni. Tehát a szigorúság irányába kell elvinni a rendszereket. Az emberek akkor fognak tényleg ebben megbízni ezekben a dolgokban, hogyha nem lesznek olyan hírek, amikor nagy tömegű adatokkal lehet visszaélni, és nem azért, mert titkolják, hanem egyszerűen valóban ez lesz, hogy olyan rendszerek jönnek létre, amelyek garantálni fogják az egyénnek a biztonságát, az adatainak a védelmét, és hát most ugye nem akarok aktuál politikával foglalkozni, de a vélemény nyilvánítás szabadsága és az információ szabadság védelme szempontjából, majd hogyha az előadás után lesz vita, akkor elmondom a véleményemet erről a kérdésről, mindenki tudja, hogy a francia letiltásra gondolok. Tehát itt nagyon-nagyon komoly kérdések merülnek föl ez az egész története, és ebben az az érdekes, és az a szép, hogy ez nem egy kis közösség, nem egy ország, hanem világszintű jelenségekkel találkozunk mindannyian, tehát az egész világ egybecseng ebből a szempontból. Az EU ugye azt szeretné, hogyha egy egységes kiberbiztonsági tanúsítórendszer jönne létre, és amit én nagyon üdvözlök és nagyon hasznosnak tartok, hogy már nem ágata specifikusan elkülönült rendszerek biztonságáról beszélhetünk, vagy beszélünk, hanem tulajdonképpen az egész társadalomra egybecsengő elnáló képességet kellene kialakítani, vagy kell kialakítani, amit tehát az a borzalmas kiberrezilencia néven szoktak emlegetni, tehát a kiberellenálló képességét jelenti az informatikai rendszereknek. Ebben az irányba kellene igazából elmennünk, hogy az egész társadalom, tehát nem csak a közszolgáltatások, nem csak a nagy infrastruktúra szolgáltatások, nem csak a social media és így tovább, hanem az egész, ahol informatikai eszközöket használunk, tehát az egészre legyen igaz az, hogy kiberbiztonsági szempontból megerősítésre kerülnek. A korábban említett irányelvek azok nagyon-nagyon fontosak, tehát a GDPR-nak tényleg nemzetközi szinten nagy sikere van idézőjelben, tehát többször találkoztam már azzal nemzetközi kommunikációban, hogy az európai GDPR az valóban egy megsüvegelendő teljesítményünk, és valóban sikerült ezzel nagyon lépnünk előre, hogy az emberek egy kicsit jobban odafigyeljenek az adataikra, és azok a cégek, akik nekünk szolgáltatnak, azok, hogy is mondjam, az adatkezelés szempontjából tartsák tiszteletben a személyes adatoknak a védelmét. Szintén nagyon fontos ugye az EIDAS-os történet számunkra, ami most úgy megújításra kerül. Ebben nagyon-nagyon sok minden van benne egyébként az EID-ben, éppen ma olvastam, és nagyon örülök neki, hogy a magyar kormányzati e-kormányzati innovációt a sajtó kezdi felkapni a AVDH-val. Írtam is elő egy cikket nem túl régen, ami a pandémia helyzetben hogyan lehet kihasználni az AVDH-s hitelesítés, dokumentum hitelesítést, ami elmondhatjuk azt, hogy az ügyfélkaphoz kapcsolódóan, illetve az elektronikus személyigazolványhoz kapcsolódóan egy európai szintű innovációt sikerült a magyar kormányon belül kialakítani, és ennek bízom benne, hogy lesz folyamánya. Sőt, hát az EIDAS-hoz kapcsolódik a magyar EST-nek, a Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Térnek a, mondjuk úgy, hogy a sikere, hogy tényleg a nemzetközi szinten is elismerést vált ki, hogy nálunk sikerült ezt a fajta egészségügyi szolgáltatási teret létrehozni. Tehát itt elég, hogyha mindenki olyan egyszerű dolgokra gondol, hogy az elektronikus recept fölírás, ami most számunkra egy nagyon egyszerű dolognak tűnik, ez nagyon sok ország számára, ami teljesen elképzelhetetlen távolságban van, és például az európai egységes egészségügyi szolgáltatási tér kialakításába a magyar példa az egy nagyon pozitív felhanggal szerepel, és nagyon úgy néz ki, hogy mi fogjuk ebből a szempontból a legjobb gyakorlat bemutatni az Európai Unió számára. A NIST direktíva a hálózati információbiztonsági rendszerek a továbbér, és ez amíg az új szabályozások nem jönnek, az, ez mindenképpen figyelembe kell venni, és hát a ITIL direktíváról azért már beszéltünk, tehát ez is egy megújítás alatt van. Tehát tulajdonképpen ebbe a jogi környezetbe kellene elhelyezni magunkat, és igazából az látszik, hogy a különböző szektorok, akik a közlekedésbe beszállítók, tehát akik járműveket hoznak létre, vagy a közlekedéshez kapcsoló telekommunikációs rendszereket működtetik, vagy magát a közlekedési tereknek az infrastruktúráját működtetik, ezeken a helyeken nagyon komoly fejlesztések vannak, és nagyon komoly lehetőségekkel találkozunk. Ami az én tapasztalatom, hogy ebbe a munkába nem vonták be kellőképpen azokat a szereplőket, akik a korábban arra voltak hivatottak, hogy a hatósági állami szerepeket tudják definiálni, illetve hát azért ne felejtsük el, hogy azért a közlekedésben benne van a potenciájában a bűnözésnek a szükségessége, a bűnmegelőzésnek a lehetőségét is biztosítani kellene, és hát ne felejtsük el sajnos, hogy komoly terror tevékenységet is fejtettek ki már a közlekedési eszközök által. Tehát itt az új világ számára ezeket a dolgokat is bele kell építeni ezekbe a lehetőségekbe. Na most, ha így egyenként veszük a dolgokat, akkor nagyon sok mindenre már van kialakult gyakorlatunk, vannak olyan tanúsító metódusok, szervezetek, akik a különböző részrendszereket tudnak tanúsítani. A gond ott van, hogy a közlekedésben ezek a rendszerek, ha egy közlekedési adattérbe gondolkodunk, ennek a tanúsíthatóságát kell alakítani, és ez egy újabb kihívás. Valószínűleg, hogy a digitalizációval a garancia lehetősége, illetve ennek a különböző biztosítási lehetőséget teljesen át kell értékelni. Tehát ugye benne van a történetben, hogyha digitalizáljuk és sokkal hatékonyabbá tesszük magát a közlekedést és biztonságosabbá, akkor valószínűleg, hogy jóval, nem valószínűleg nagyon biztos, hogy jóval kevesebb balesettel fogunk találkozni, és sokkal biztonságosabb világot tudunk kialakítani. Tehát korábban említettem ezt az életciklus követést, tehát ami a nagy gond ebben, hogy a legmodernebb, legújabb fejlesztések, amelyek körül nagyon klassz videókat lehet megnézni, azoknak az elterjedéséhez azért valószínűleg elég sok idő kell. És nagyon heterogén lesz az a környezet, amiben nagyon különböző életkorú járműveknek kell együtt közlekednie. Lesznek olyanok, amelyekben benne ül a vezető, lesz olyan, amelyikben nem fog benne ülni a vezető, és így tovább. Most napokban beszéltem egy nagyon kedves kollégával, aki elmesélte, hogy vannak olyan fejlesztések, ahol hát idézőjelben ilyen kvázi terminátort fejlesztenek, aki hagyományos autóval lehet beültetni, úgymond egy robotot, és a robot fogja elvezetni, teljesen mint egy ember vezetni ezt a járművet. Tehát nagyon-nagyon érdekes hibrid megoldásokkal fogunk valószínűleg az elkövetkező időben találkozni. Tehát lesznek teljesen önvezető világban lévő járműveink, és lesznek olyanok, amelyek még nagyon-nagyon messzi vannak attól, hogy nem is meg se közelítik azt, hogy valamilyen intelligenciával, már gépi intelligenciával rendelkezzenek. Tehát ezeknek az rendszereknek az együttes követése és lekezelés az egész életciklusukban, ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás jelent mindenkinek számára. Csak emlékeztetőleg az előző állásomból, hogy a TTS alatt mi azt értjük, hogy olyan informatikai rendszert hozzunk létre, ami bejavítható lesz a költséghatékonyság, csökkenhető lesz a pénzterhelés, a javítható lesz a közlekedés biztonsága, információ, komfort, és ami a nagyon lényeges, és még ezt a szeretném kihangsúlyozni, hogy a közlekedésben egyszerre kell teljesülni annak, hogy az egész közösség, tehát a társadalmi szempontból működjön a dolog, illetve az egyén szempontjából is ugyanolyan elvárásaink vannak, tehát mindenki szokták mondani, hogy mindenkit haza várnak, tehát minden egyes ember számára kell a biztonság, és azt is szeretnék, hogyha a közösség egésze is biztonságban érezni magát. Az a tanúsítás, ITS tanúsítás, amit mi kitaláltunk, az tulajdonképpen egy olyan hipotézisből indult ki, ami a közhiteles logot képez, szekvénk logot képez magáról a közlekedésről, tehát ezt neveztük a ITS ökoszisztémának. Tulajdonképpen annyit jelent, hogy minden, ami a közlekedésben zajlik, annak legyen digitális lenyomata, és ez a digitális lenyomat ezt lehessen kezelni olyan szinten, hogy amennyiben valami történt, akkor ezt elő lehessen venni, mint egy biztonsági logot, és meg lehessen nézni igazából, mi történt abban a szituációban. Ennek ugye nyilvánvalóan sok előnye lesz, mert az emberek másképp fognak vezetni abban a környezetben, ahol teljes kontroll alatt lesz a járműnek a mozgása. Az egy másik dolog, hogy ezt úgy kell megcsinálni, hogy amíg nem történt semmi, addig az ne lehessen hozzáférni az információt, amit az emberhez kötődik, hanem csak akkor, amikor már valami probléma van. Ez tulajdonképpen az a víziónk, hogy ezzel tulajdonképpen egy konform módú leképezés lehet az egész közlekedésnek a tanúsítóságáról készíteni, ami azért az összhiteles, mert felhasználjuk hozzá terveink szerint az EIDAS nyújtotta lehetőségeket, és igazából az EIDAS nyújtotta eszköz, ugye a személyigazolványunk az ahhoz mi biometrikusan csatlakozunk, tehát az én személyigazolványom az enyém, az én tényképpen van rajta, az én új lenyomatom van benne, és itt tovább. Hát hozzám kötődik, nem adom oda senkinek. Viszont maga az eszköz az egy nagyon erős kriptográfiával rendelkező kétfaktoros autentikációra felhasználható eszközként, tulajdonképpen egy köztes tulajdonlás alapú eszközként felhasználható lesz mindenféle ilyen összerendeléshez. Ennek az összes előnyével együtt egyébként a TSZP is így indult, és több olyan rendszer van Magyarországon, amelyeknek a felhasználóinak a második faktor szintű autentikációjához a saját személyigazolványokat használják fel az emberek. Ennek megvan nyilvánvaló az a nagy előnye, hogy a személyigazolvány az egy, hogy is mondjam, semmilyen körülmények között nem ruházzuk át egyik ember a másikra, mert ugye az hozzánk kötődik, és azzal effektíve a mi nevünkbe lehet bizonyos dolgokat megtenni. Tehát ennek nyilván a közteles jobb következménye lehet. Az a 5G hálózat, nyilván, hogy ilyen szemvillantás alatt egy pillanat az nem fog kialakulni, de ahhoz, hogy a 5G hálózat nyújtotta lehetőségekkel lehessen a közlekedés számára élni, ahhoz az egész közlekedést tulajdonképpen mérhetővé, metrikussá kell tenni. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor igazából nem lehet olyan rendszereket létrehozni, amelyben minden mozgó járműnek az adatára szükség lesz. Tehát azt bizonyára mindenki tudja, hogy az önvezető járművek azok egész egy centimétert nem fognak úgy menni, hogy pontosan tudnák, hogy hol vannak, és pontosan ne ragolódna, hogy ezek a log ne képződne arról, hogy merre mentek. Ez az mindahol így egy adottság lesz. Tehát ez egy ilyen világba fogunk belelépni előbb-utóbb, amikor minden közlekedésnek ismert ezt a leképeződése. Tehát tulajdonképpen amiről én beszélek, az tulajdonképpen a tovább gondolásra ott a követő rendszereknek, amelyeknek a segítségével, tehát nem egy ott a követő rendszerként kellett elképzelni, ez jóval kevesebb egyébként, mint egy ott a követő rendszer, mert ott a követő rendszerben sokkal több mindent követnek, és sokkal több féle információt gyűjtelek össze. Ez tulajdonképpen egy alapinformációt leképező ott a követő rendszerként idézőjelbe apostrofálható, az ITS ökoszisztéma. És tulajdonképpen meg ugye a két része van, az egyik része ugye a közlekedésre résztvevő minden mozgó és nem mozgó eszköznek a mérése, tehát maga a mérés, közhiteles tanúsított adatoknak előállítása, és annak a megfelelő védelme, illetve a legfontosabb, hogy az emberi objektív felelősség mellé kialakítani az objektív bizonyíthatóságot. Tehát, hogy az embereknek a várakozás legyen arról, hogy én tudom igazolni azt, hogy mikor mi történt, és ma hozzá egy közhiteles bizonyíték lehetőségen. Ennek a járulékos haszna az, hogy az emberek sokkal tudatosabban fogják a közlekedést és a szabályokat betartani. Az 5G-ről csak annyit szeretnék mondani, ami miatt érdekes, sérképpen belakom ezt az áldatot, valószínűleg mindenki ismer, hogy azért látszik, hogy az 5G az egy nagyon-nagyon más világ. Tehát itt azért most elérkeztünk egy olyan ugráshoz, ami nagyságrendi ugrást jelent nagyon sokféle szempontból. Tehát a közlekedés számára ki fog alakulni egy olyan nagy biztonságú hálózat, 5G hálózat, ami képes lesz arra, mert maga az 5G hálózat önmagában is nagyon szenzitív hálózatként fog tudni működni, képes lesz a közlekedés számára is kellő garanciát adni, hogy valóban erre rá lehet majd építeni. Ezt az ábrát is valószínűleg mindenki is, mert ezt a tulajdonképpen egymásnak ellentmondó dolgoknak, vagy egyidejű teljesülése fog bekövetkezni az 5G hálózattal. Tehát nagyon nagy sávszélesség fog rendelkezésre, nagyon kis késletési idő, illetve nagyon-nagyon sok jármű, nagyon sok eszköz esetében is érvényes lett ennek a hálózatnak a rendelkezésre állása. Lehet látni ezen az ábrán, hogy mi mindent képzelünk ide, vagy nem csak képzelünk ide, hanem fejlesztünk ide ebbe a fajta struktúrába, és itt lehet látni, hogy a közlekedés ebben egy nagyon-nagyon komoly szerepet fog képviselni, mert a közlekedés számára ez egy nagyon fontos információforrás lesz, vagy a hálózati forrás lesz. Ami a probléma, hogy a közlekedésnél azt nehezen tudjuk elképzelni, hogyha kell nekünk egy nagyon megbízható hálózat, az a hálózat vagy van, vagy nincs, vagy ha nincsen, akkor sincs olyan túl nagy baj. Tehát azok a minőségi paraméterek, amelyeket elválasztunk az 5G hálózattól, ahhoz úgynevezett ultrasűrűségi hálózatokat kell létrehozni, és azt jelenti, hogy durván 112 méterenként kellene lenni olyan antenna szerűségek, tehát nagyon kicsi antennák, tehát okosan fogalmazott, mert itt azonnal beindul a mindgyártás. Tehát itt a 5G hálózatnál nagyon-nagyon fontos az, hogy a sűrű hálózat lefedettség az nagyon pici antennákkal és nagyon pici energiákkal történik. Tehát sokkal kisebb energia szükségeltetik lokálisan ahhoz, hogy az 5G hálózat működjön, mint most jelenleg nagy távolságból történő adat eléréshez, vagy hálózati eléréshez vetették nélkül. Tehát tulajdonképpen az 5G hálózat az nem más, mint egy mindent lefelő optikai hálózat, és ennek az optikai hálózatnak nagyon sűrűn vannak nagyon pici antennái, tehát leegyszerűsítve a dolgot. Tehát tulajdonképpen a közlekedés számára ez akkor lesz igazából megfelelő lehetőség, hogyha az út hálózat mentén mindenhol elérhetővé tesszük ezt a hálózati lefedettséget. És hát tudjuk jól, hogy itt azért nem csak arról van szó, hogy az adatoknak kell tudni elmenni az antennák között, hanem ez az optikai hálózat, hanem azért elektromos áramra is szükség lesz. Tehát egyszerre kell megvalósulni annak, hogy az aktív eszközöknek az áramellátása, illetve a hálózati kassat ellátása. Mert itt valószínűleg egy olyan fajta konvergencia be fog indulni, hogy a elektromos hálózat, illetve a két az elektromos hálózatnak, illetve az ehhez kapcsolódó többi hálózati alaphálózatnak, optikai hálózatnak, akár együttes collocation betörtnék kialakítására is sor kerülhet. Erről a múltkor is beszéltünk hosszasan, csak gondoltam ezt felismétlen. Az 5G hálózat az autonóm közlekedés számára tulajdonképpen az lesz az a lehetőség, ami nélkül igazából a valódi 5G hálózat nem fog tudni, az a valódi önvezető járművek nem fognak tudni kialakulni, mert nyilvánvaló, hogy hát van most egy mondjuk úgy, hogy eléggé felkapott marketinggel erősen megtolt kommunikáció, hogy a mindenre felkészült jármű, Igazából én nem hiszek abba, hogy a egyjármű képes az önmagában a közlekedés minden problémáját lekezelni. Változatlanul nem láttam még olyan felvételt, ahol valós környezetben a körforgalmat tudja a teljesen önvezető jármű, illetve valós környezetben képes lenne előzni. Tehát én azt hiszem, hogy az önvezető járműveknek a valódi kialakulásához a rögi hálózat mindenféleképpen szükségeltetik. Ebben általában lehet látni, és érdemes letölteni egyébként, ha valaki érdekel, hogy a különböző rilézeknek milyen funkcionalitási lehetőségei vannak a önvezető világ számára. Itt a baloldalon igazából csak a felsoroltam azokat a hálózati paramétereket, amelyek igazából ehhez kellenek, és ebben nem is nagyon mennék bele, ezt mindenki látja. Tehát valóban egy nagyon-nagyon-nagyon jó rendelkezésre állású hálózatra van szükség ahhoz, hogy ezt működjön. Na most, mivel az 5G hálózat az nem csak ezt fogja jelenteni, az előző egyik ábrán lehetett látni, minden más is tartozik az 5G hálózatba, és hát ugye ez egy kanibál hálózat, tehát nagyon sok olyan dolgot magába fog foglalni, aminek a működése mondjuk úgy, hogy idézőjelben kritikus infrastruktúrának tekinthető, és egyre több mindent fog magába foglalni, azért ennek a hálózatnak a fenntartása és teljesen értékű rendelkezésre állása és a minőségeknek a biztosítása, ez elengedhetetlen lesz. Tehát ennek azért ennek olyan hálózatnak kell kialakulni, ami abszolút egy nagyon-nagyon nagy biztonságú hálózat lesz. Nyilvánvaló, hogy a közlekedés számára is akkor fog tudni ez érdemben működni, hogy ezt tudjuk garantálni. Na most, amiről én elkezdtem beszélni, ezt, hogy kicsit tovább gondoljuk ezt az egészet, akkor eljutunk egy olyan abstrakció szintet, ami azt neveztük el trust-based-nek, hogy megbízható adattérnek, amely egy olyan speciális adattelet kell így innentől kezdve elképzelni, amelynek az összes olyan eleme kiberbiztonsági védelme garantált és tanúsított. Tehát azt jelenti, hogy az itt lévő adatok azok nem megmásítható, megőrizhető, nem lehet őket kompromittálni, csak megfelelő szabályokkal és jogosultságokkal lehet felhasználni, célhoz kötött céget kell tudni mellé rakni, és így tovább, és tudni kell garantálni azt, hogy amikor felhasználnak egy ilyen adatot, akkor ennek az összes jogkövetkezményével rendelkeznie kell, vagy gondoskodnia kell annak, aki ezt igénybe fogja venni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt ugyan fogom még egyszer elmondani, amit korábban elmondtam, hogy ez azt jelenti, hogy az egész életciklusát, és most már nem arról beszélünk, hogy ez közlekedés, nem arról beszélünk, hogy egészségügyi bármi más, hanem az adatnak a teljes életcikluson belüli életét kell tudnunk kezelni olyan szinten, hogy még akkor is, amikor már az a rendszert éppen már nem használjuk, vagy nem úgy használjuk, akkor is tudunk el garantálni, hogy a illetékben a hozzáférés ne legyen, vagy ne lehessen megmásítani vissza a nyöleg, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ezt neveztük el trust-based-nek, amit hát nem csak mi neveztük el, hanem mások is elnevezték ezt ennek. Tehát tulajdonképpen lehet látni, hogy nem mindegy, hogy milyen adatról beszélünk, tehát vannak olyan adatok, amelyeknek az értéke azon múlik, hogy mennyire tudjuk megbízhatóan garantálni ezeknek az adatoknak a megfelelő rendelkezésre állását, vagy megmásítottanságát. Ez tulajdonképpen két bizalmi szintet jelent. Azt jelenti, hogy akik ezeket az adatokat előállítják, az egyéni szintű bizalom, ő nekik a teljes körű biztonsági logolását jelenti. Tehát az adat, ahogy bekerülhet ebbe az adattérbe, annak teljes életciklusának a security logjának elő kell állnia. A másik oldala pedig itt az üzemeltetői oldal idézőjelbe, hogy akik ezeket az adatokat kezelik, és biztosítják, és védik, és stb. itt semmilyen szinten nem újjon, nem újhasson semmi egyéni egyéni hozzáálláson. Tehát minden esetben legyen kikényszeríthető a szabálykövetés. Ennek elsősorban az oka, hogy nem biztos, hogy már csak emberek fogunk hozzáférni ezek az adatokhoz, meg a rendszereket. Tehát lesznek olyan automata rendszerek, amelyeket automata rendszerek hoznak létre. Tehát igazából a mesterséges intelligencia irányába el kell tudnunk menni, és meg kell tudnunk teremteni azt a rendszer szintű bizalmat, ami tulajdonképpen erre a bizonyos Zero Trust elvre épül. A Zero Trust azt jelenti, hogy semmilyen szinten ne kelljen megbíznunk semmi olyan esetleges, vagy mondjuk úgy, hogy etikai normál, amit nem biztos, hogy tudunk garantálni, tehát semmilyen szinten. Tehát igazából ne kockáztassunk azon, hogy valaki vagy be fogja tartani a szabályt, vagy nem fogja a jelszóképzést, le fogja egyszerűsíteni, és azt fogja mondani, hogy 4+1=3. Tehát igazából ilyen irányba nem kéne elmenni, hanem igenis garantálnunk kellene mindennek legyen nyoma, és mindennek legyen következménye. Na most ez azért ez nem teljesen egy új dolog, amit én beszélek, mert ez azért nagyon régóta benne van a levegőben. A Zero Trust Architecture erről szól, vagy a Zero Trust erről szól, és ez múlt év augusztusában adták ki a NIST ajánlásként, vagy szabványként a 800-200-es külön kiadványban az Zero Trust Architecture szabványt, egy 90 oldalas dokumentum, érdemes megnézni, és én bizony biztos vagyok benne, hogy ez még tovább fog fejlődni, mert ez igazából még most úgy lett megfogalmazva, hogy elsősorban vállalati környezetre lett kitalálva. Ennek egy valószínűleg egy sokkal nagyobb volumenű átalakításával lehet majd azt elérni, hogy mondjuk a közlekedés egész a számára is ez használható legyen. Tehát itt valószínűleg ez egy nagyon egészséges irány abban a szempontból, hogy egyre biztonságosabb rendszereket hozzunk létre. Hát nyilvánvaló, hogy abból indultam ki, hogy én a mobilitásra szeretném létrehozni, és eljutottam odáig, hogy tulajdonképpen a space meg fogalmazáshoz eljutottunk, de ez visszaverzve is igaz, tehát igazából azt látszik, hogy az egész mobilitás alatt is tulajdonképpen egy ilyen értelmű trust-based-ként kell, hogy viselkedjen. Tehát a benne lévő adatoknak abszolút garanciát bal kell tudnia kezelődnie, felhasználódnia, és így tovább. Tehát semmilyen szinten nem szabad megengedni azt, hogy itt vissza lehessen élni ezekkel a adatokkal. Hát már lassan letelik az egy órán, az összefoglaláshoz értem. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a közös európai mobilitás adattérnek a kialakításánál a kiberbiztonsági fenyegetettségeket kell elsősorban kezelni. Ennek nagyon jó eszköze lesz maga az 5G hálózat, hogy ezt fel fogjuk tudni, kiegyezt kialakul maga az 5G hálózat, és fel fogjuk tudni használni, mert maga az 5G hálózatnak a biztonsági szintje, az legalább olyan szintű kell, hogy legyen, mint ami a közlekedés számára már teljesen jó lesz. Én nagyon örülnék, hogyha a EU kiberbiztonsági keretrendszer kicsit elmenne a space irányába. Most per pillanat még nem ott tart, most még igazából az EU kiberbiztonsági keretrendszer alapvetően a meglévő tanúsítási rendszereknek a összepászítására kell utalni, és hát igazából compliance szempontú megközelítés látszik most még elég erősnek. Nem akartam sokkal csúnyábban fogalmazni. Azt szokták mondani, hogy pecsétes papírnyi semmilyen informatikai rendszert nem védett meg. Tehát a rossz fiúk azok nem biztos, hogy jobb követő magatartással fognak viszonyulni attól, hogy valaki kiadott rá egy valamikor egy tanúsítványt, és azt mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon megbízható rendszer, ilyen és ilyen szempontok szerint abban is abban a pillanatban. Tehát én azt szeretném, és abban az irányban próbálom meg formálni a dolgokat, hogy hogy igenis, hogy lépjünk egyet előre, és ne csak azzal foglalkozzunk, ami már megvan, vagy amik részben megvannak, hanem próbáljunk egy kicsit előrébb gondolkodni, és próbáljunk abba a irányba elmenni, amik potenciálisan benne vannak a pakliba. Itt azért nagyon, nem mentem bele, de itt azért nagyon komoly új fejleményekkel kell számolni, mind a kvantumkommunikáció, kvantumkriptográfia, a mesterséges intelligenciának a tanúsíthatósága és itt tovább. Tehát rengeteg olyan problémával állunk szemben, amelyekkel a régi módszerekkel nem igazán tudunk kellő hatékonysággal fölépni. Tehát itt most van egy nagy innovatív hozzáállás kellene EU szinten, és egy kicsit gyorsabban kéne haladnunk. Nagyon fontos az emberi oldal, és az emberi oldal szempontjából a közkelesség, illetve a GDPR elvárása teljesülése teljesen evidencia, és hát itt, amivel maximálisan egyetértek, hogy a közlekedési rendszereknek a kiberbiztonságát azt tudunk kell garantálni, a kiberrendszereknek teljesülnie kell. Ami még nagyon benne van a pakliba is, és ez már kinyúl ebből az egészből, hogy van nagyon sok olyan rendszerünk van, ami adatot szerzel most is. És hát én félek tőle egy picit, hogy a terhetlenség kapcsán meg mindenféle egyéb megfontolásokban azt mondják, hogy hú, hát ezt valaki leszállította, a szövetőjog védi a forráskodat, de már nincs meg valaki éppen ott. És itt talán mindenféle jogi problémák léphetnek föl a meglévő rendszerekkel, meg a meglévő rendszereknek a biztonsági szempontjaival. De én azt mondom, hogy nagyon-nagyon, amint meg lesznek azok a játékszabályok, amik alapján ezeket a tanúsításokat el lehet végezni. Mindenféleképpen végig kell mennünk az egész közlekedési téren, és meg kell nézni, hogy a meglévő eszközeink azok miben is hogyan felelnek meg, illetve hát hogyan lehet esetleg ezeket feljavítani. És hát itt valószínűleg, hogy itt... Halló!
In today's video, I'm going to show you how to use Zoom and to use it to post meetings on your desktop. Now, this looks like... In the description below this video at zoom.us. Now, there's a free version of Zoom that's going
to... Valaki bekapcsolta még a mikrofonját, ami mindenféle egyéb jön be, úgyhogy ezt ki kéne kapcsolni, amíg Tony tartja az előadását.
You could screen share, you could hold classrooms, town halls. You could have up to 100 participants on the free version of Zoom.
Turányi Gabi kapcsolta be a mikrofonját.
Kapcsolt ki a mikrofonodat, Gabi.
Egy pillanat.
So when you land on the website zoom.us, you don't have to sign up and
create... Vala alsó sarok, mikrofont húzd át.
Köszönjük szépen. Na, tehát visszatérve itt, valószínűleg olyan dolgokkal lehet majd ezt feljavítani, hogy valószínűleg mesterséges intelligenciát kell majd erre tudnunk fejleszteni, és hozzáadott értékként kell majd ezeket a rendszereket kezelni. Nem vagyok optimista abból a szempontból, hogy lesznek olyan rendszerek, ahol ezt nem tudjuk mindent tenni. Tehát ezek a nagy örökölt rendszerek, vagy legacy rendszerek esetében lesznek olyan dolgok, amelyeket nem fogunk tudni ilyen szempontból kezelni, viszont tudatába kell lenni annak, hogy ezek kiberbiztonsági kockázatot jelentenek, és erre kell tudnunk megfelelő intézkedéseket hozni. Ez azért a IT világában ez nem szokatlan. Tehát itt azért a legjobb munkahelyemen ott találkoztam olyan rendszerrel, amit a 90-es évek elején hoztak létre, és a terhetlenség folytán, mivel ilyen nagyon sok országot érintett a rendszernek a használata, ezért minden nagyon nehezen tudták kiváltani új rendszerre, vagy sajnos tudták kiváltani, és az mindenki megőrizte ezt a régi-régi rendszerét. Tehát vannak sajnos a informatikában ilyen dolgok, amik úgy kicsit úgy beragadnak. Hát ha valami túlságosan fontossá válik és elterjed és sok felé használja, akkor nehéz rajta változtatni későbbiekben. Ami egy külön érdekesség, vagy külön problémát jelent, hogy amikor én beszéltem, ezek ugye nagyon strikt, nagyon szigorúan vett rendszerek, és nagyon-nagyon jól definiált rendszerek. Ezzel ellentétben a közösségi média az egy, hogy is mondjam, egy nem túl jól definiált, és nem feltétlen csak igazakat tartalmazó, igazi kijelentéseket tartalmazó adatforrás, és ez sok olyan rendszer létezik, amelyek ráépítenek a közösségi média dolgaira. Hát ezzel meg kell találnunk az összhangot, hogy hogyan lehet azt megcsinálni, hogy a kecskés és a káposzta is, tehát ugye az emberek, az jó, hogyha látnak valamit és visszajeleznek, és valamit a humán agyunkkal értékelünk, és azt valószínűleg a gépi rendszerek nem vennék észre, viszont azt azért úgy kell majd tudnunk kezelni, hogy azért ne lehessen meghekkelni idézőjelbe a nagyon komoly rendszereket azzal, hogy vannak ilyen most online előadásban nem szeretnék el tippeket adni, hogy milyen visszaérésekre volt már precedens, amikor az önvezető autót becsapták, mert kiegészítették a közlekedési táblát és itt találták, és ezt a közösségi médián adtak el tippeket egymásnak az emberek. Tehát igazából itt azért van egyfajta ilyen dolog, hogy nagyon jó rendszer akarunk csinálni, és azért próbáljuk meg ezt úgy kialakítani, mint a banki rendszereknél szokás, hogy azért feltételezzük azt, hogy az embereket kellőképpen kell tudnunk kontrollálni ebbe a környezetbe, reményével, hátrányával együtt. Hát tulajdonképpen csak ennyit szerettem volna mondani, hogy amikről én beszéltem, az igazából az adatbiztonság szempontjából az a pénzre hozható, tehát az a vicces ábrán is lehet látni, hogy informatikai szempontból nagyon komoly rendszereket tudunk létrehozni, és a legnehezebben az emberi tényezőt tudjuk kezelni. És itt az emberi tényezőnél általában itt a gyakorlat az, hogy mindig az átlag felhasználó szokták ostorozni, hogy te legyél sokkal tudatosabb, és így tovább, mert nem is sem megetes ment, ami teljesen igaz, ismeretlentől jött e-mailben. Viszont egy dologról nem nagyon szoktak beszélni, és igazából a legnagyobb osztályt itt van, hogy azok a privilegizált felhasználók, akiknek bizonyos előjogaik vannak, mert ők maguk állítják be a rendszer paramétereket, a rendszergazdák, vagy olyanok, akik adatrendszereknél adatgazdaként viselkednek, és jogosultságot tudnak beállítani. Az ő esetükben is igenis, hogy benne van a pakliban, hogy ők is hibázhatnak, ők is tévedhetnek, vagy hát uram, bocsánat, ők is befolyásolhatók negatív irányba. Tehát én azt mondom, hogy jó lenne, hogyha ebben az irányban is gondoltanak, és tulajdonképpen az érott azt erről szól, hogy igazából az emberi tényezők mindenkire igaznak kell lennie. Tehát nem szabad benne hagyni az emberi hibázás, vélet vagy szándékos hibázás, vagy hihetem vagy szándékos hibázásnak a lehetőségét. Köszönöm szépen a figyelmet, és amennyiben van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok.
Nagyon szépen köszönjük az érdekes előadást, sokat tanultunk, és feltettem a kérdést, hogy kinek van kérdése.